amikor elkezdődött az unióhoz való csatlakozás után a kivándorlása az embereknek az országból, és a szakembereknek, ezzel a bűnök követő szakembereknek a egy része is gyakorlatilag távozott jobb megélhetés reményében, illetve gyakorlatilag a fizetések is olyan szint változtak, hogy nagyon sok multiba találkozom olyan elkövetőkkel, akiket korábban még akár gyanúsítottként hallgattunk ki, nem is akármilyen bűncselekményekkel kapcsolatban, és szépen láttuk ott őket a multi cégeknél a sorok mögött állni és tenni-venni. Köszöntöm a Tangó és Cash hallgatóit, sziasztok! Ez a 2022-es évfolyam 6. adása. Köszöntöm körünkben állandó tettestársam, Bezsény Tamás kriminológus. Szia, Tomi!
Szerusztok!
Ma egy kicsi rendhagyó témával készültünk, ezúttal nem egy bűncselekmény sorozatot, és nem is egy hírhet elkövetőt dolgoztunk fel. Egy barátom hívta fel a figyelmemet a pénzcentrum.hu-n március 27-én megjelent térképen a hazai lakásbetörések, meglepő, mire utaznak most a tolvajok című cikkre. A cikk tulajdonképpen azzal a felütéssel indul, hogy napjainkra erősen visszaesett mind a betöréses lopások, mind a lakásbetörések száma, és hát ezt a gondolati kört járja körbe, aztán az írás. Amikor Tomival elkezdtünk erről beszélgetni, egyből egy csomó gondolatot indukált mindkettőnkbe, végül arra jutottunk, hogy bár a kriminális statisztika önmagában nem egy túl izgalmas dolog, mégis aki tudja, mit keressen benne, az találhat egy csomó olyan csemegét, ami a hallgatóinak is érdekes lehet, úgyhogy ma a kriminális statisztika vezérfonalán haladva igyekszünk benneteket szórakoztatni, úgyhogy vágjunk is bele. Tomi, neked mi a kedvenc tévhited, amit a kriminális statisztikai számok segítenek eloszlatni?
Talán a legkedvesebb tévhitem, amelyet tudunk oszlatni, az nagy valószínűséggel éppen az, hogy nincsenek olyan megoldások, amelyeket kriminális statisztikával meg tudnánk oldani. Talán egyetlen egy kivételt tudok neked mondani, az pedig az, amikor nevezetesen szociálpszichológiai szempontból elemezték azt, hogy vajon a teliholdak alkalmával több-e a bűncselekményeknek a száma külterületen. Na most ezzel egy picit pont ellentétjét, az inverzét mondom a betöréseknek, de amire rájövünk egyébként, hogyha az 50 pszichológiai tévhit című könyvben mindezt elolvassuk, akkor azt hiszem, hogy ez a tévhitnek gondolt valóság az a kriminál statisztika alapján éppen úgy értelmezhető, nem úgy, ahogy a szerzők szerették volna, hanem úgy, hogy valójában ez egy önbeteljesítő jóslat, és teljesen lényegtelen, hogy a telihold indukál-e több bűncselekményt, az éppen elegendő, ha az elkövetők a potenciális kriminális tevékenységre ráharapni készülő emberek elhiszik, hogy a bűncselekményüket, amit terveznek, azt a telihold miatt teszik. Szóval azt gondolom, hogy ha és valamire alkalmas a bűnügyi statisztika, az legalább az, hogy Celsius fokszerűen lemérjük a hőmérsékletünket, bár azt hiszem, hogy a legújabb higanyos módszert elkerülve ezekhez az elektromosokhoz hasonlít, szóval mindent össze-vissza mérünk, leginkább azért, mert az eredménytől tesszük függővé a számsorokat.
Kérdésem lenne még az előző gondolatmenetetben lenne, hogy a vérfarkasokat beleszámoltad-e a teliholda statisztikába, vagy nem, mert ugye az mindenképpen relevanciával bír ebben a kérdéskörben. Egyébként azért van, én tudom, hogy van neked olyan oda, amit szeretsz kriminális statisztik tekintetében, és azért szerintem egy jelentős tévhitnek számít, ez pedig az emberöléseknek a száma, illetve a jellege, tehát hogy mik adják az emberöléseknek a jelentős többségét, vagy milyen jellegű emberölés történik az országban többségében.
Ez a kötet, amit beszéltem, ugye ez az 50 pszichológiai tévhit, a Lilienfeld és a Beierstein közös írása, az egyébként a vérfarkasokat, természetesen most ironizálok, csak azért, hogy azok is értsék, akik velem együtt egyébként nem feltétlenül modernitás harcosai, hanem még a régi rendszerek és ideológiák tébolyában fetrengenek, szóval, hogy lassan mondom és ironikusan, hogy természetesen nem csak a vérfarkasokat számolják vele, hanem a Loch Ness-i szörnyt is, sőt egyébként mindenki mást, aki vámpír tevékenységet is végez, mert természetesen hálamagasságos Jóistennek az emberi hülyeség az végtelen, szemben a világegyetemmel, ahogy ezt Albert Einsteintől megtanultuk. Ellenberger, ha már az emberi hülyeségre próbáltam utalni, akkor természetesen a kérdésed második felére is tudok választ adni, hiszen az emberöléseknél valóban lehet fontos a statisztika, bár azt gondolom, ha és amennyiben azt a részét akarod megkérdezni, vagy azt masszíroznád, ami számodra éppen pszichológiai mániákusságod okán nagyon lényeges, az pedig ugye a tisztességes emberölés, tehát ahogy a csillag megy az égen, dolgozni csak pontosan szépen, ahogy azt a József Attila is a cucu mondta, ott pedig egyébként ritkán lehet látni azért nagy amplitúdókat, nagy színusz görbéket, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt rövidebbre lehet fogni, hiszen Magyarországon az emberöléseknek, a befejezett emberöléseknek a statisztikai száma az lényegében egy sajátos antropológiai állandó, vagy ha tetszik, társadalmi tény, amennyiben 120-140 közötti szokott ez lenni az utóbbi évtizedekben stabilan, tekintet nélkül arra, hogy diktatúrában vagy demokráciában élünk.
De nézzük meg, hogy mi lehet emögött még. Ugye azt tudjuk, vagy aki dolgozott valamikor a hosszabb időn keresztül a rendőrségnek a kötelékébe, vagy rálátott ezekre a számokra, azt tudja, hogy nagyjából a rendszerváltás környékén volt egy hatalmas boom, tehát a szocializmusnak az utolsó évtizedei azok viszonylag egy ilyen kiegyensúlyozott bűnügyi számot hoztak országosan, majd amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor lett ebbe egy nagyon-nagyon jelentős robbanás, és aztán gyakorlatilag mostanra körülbelül odáig értünk el, hogy nagyjából ugyanott tartunk a rendszerváltás körüli időn. Tomi, igazából te vagy ugye ezeknek lexikális adatoknak az embere kettőnk közül, úgyhogy avasd be minket, légy szíves, hogy hogy nézett ki a rendszerváltást megelőző időszak, majd a rendszerváltás, és utána pedig a jelen időszaknak a bűnügyi szám alakulása, vagy a görbéje.
A Kádár korszak kezdetén az éves bűnügyi szám az 90 és 110 ezer között mozgott, ezt annak tükrében szeretném mondani, hogy valójában ugye 1964-től számolunk rendőrségi, ügyészségi és bírósági statisztikát, eladdig egyébként különféle városi és régiós, tehát törvényhatósági szinten tudtuk ezt csak nézni a statisztikai hivatal segítségével. Ez a szám megközelítőleg 180-190-ig húszott föl az 1980-as évtized beköszöntéig, majd aztán a 80-as évtized, a késő kádárizmus, amikor már nem csak a Fafuró című filmben próbáltunk meg zokniban szexuális aktust folytatni a szomszéd asszonnyal, hanem más devianciát is bátrabban próbáltunk ki, akkor meredeken fölemelkedett ez 250-280 ezerre, és anélkül, hogy egyszerűen megállt tudtunk volna önmagunknak parancsolni, a rendszer váltáskori időszakra, ez fölcsúszott 440-450 ezerre, amiről már Dobos János is, úgyhogy a biztonság kedvére elhelyezték a rendőrtiszti főiskolára, mert oda természetszerűleg az ilyen komoly szaktekintélyeket, akik kritikus véleményt formálnak, szerették eltenni, hogyha a céget kérdezzük a saját probléma megoldásáról. Ebből már látható, hogy nagyon elszabadultak a bűnügyi adatok, és nagyon nehéz volt ezt kommunikálni, ráadásul a rendszerváltás után a média helyzet is olyannyira megváltozott, hogy az első évtized az nem segített, egészen fölcsúsztunk a 90-es évek végére, mire a NATO-ba csatlakozunk 600 ezerre, úgyhogy azt lehet állítani, hogy egy kövér 100 ezerből végül is fölbőgettük egyébként a fordulatszámot 600 ezerre az évezred forduló előtt, és aztán onnan csúsztattuk vissza a mutatót, nem csak azzal, hogy kettesből hármasba váltottunk, hanem azzal is egyébként, hogy fantasztikus injektoros motorunkkal megtanultunk tisztességgel és rendesen, ha nem is hazudni, de legalábbis rajzolni, ahogy ezt öreg szakemberek szerették mondani.
Miben látod az okokat? Legalábbis annak az okait miben látod, hogy először volt a hatalmas robbanás, azt követően meg sikerült kvázi normalizálni a helyzetet. Bűnüldözésnek a helyzete javult ekkorát, vagy mondjuk szociológiai okok lehetnek a háttérbe?
Azt tudom mondani, hogy a rendszerváltás körüli években annyira kapaszkodtunk mindannyian vagy a székünkbe, vagy az általunk jól megtermelt kis haszonbérleti szerződések alapján a kis veteményesünkbe, hogy nem foglalkoztunk még a szomszéd tehenével sem, ezért lehetett az, hogy a 90-es években stabilan például már úgy, hogy a BTK-ban nem volt benne a devizagazdálkodás sértő bűncselekmény, hiszen a rendszerváltást követően úgy, hogy jöhettek létre exchange boltok és üzletek, és már nem voltunk rászorulva elsősorban a keleti pályaudvarnál dolgozó közel-keleti ideiglenesen itt tartózkodó versenyzőkre, akkor úgy tudtuk ezt benne hagyni a bűnügyi statisztikában, hogy sőt, még számadatot is rendelni hozzá, hogy szegény Tóth Mihály a Pécsi Tudományegyetemnél a tanszékvezető eljárásjogi tanár, azt a kis haja is égnek állt, gondolván, hogy itt valaki valamit nagyon elnézett, és nem elég, hogy egyébként egy már a büntető törvénykönyvben ad akta tett büntető jogi tényállásnak a még számadatot tudott rendelni valaki a cégnél, hanem eközben ő új büntető jogi szempontok is érvényesültek, tehát a hitelezési csalás révén például megjelentek új törvényi tényállások, úgyhogy emiatt azt hiszem, hogy egyszerre a már nem létező bűnügyek és büntető jogi tényállásoknak a még legalább csak azért, hogy ne legyen olyan egyedül, annak a feldúsítása lényegében szerényen, annak a megmutatása mellett óriási csokorra kényszerült a hatóságnak az elemző értékelő részlege, akiknek mégis le kellett képeznie a valóságot. Tehát azt gondolom, hogy mindent összesöpörtünk, mindent egyberaktunk, olyanok voltunk, mint egy idős férfi vagy egy idős asszony, aki nem tud semmit se kidobni. És azt hiszem, hogy ebből a helyzetből tudtunk olyan váltásba átruccanni, ami már sokkal inkább egy elhalálozott rokon után a sifonérnak és a garázsnak, vagy adott esetben a hátsó kamrának a kitisztításával együtt jár. Nevezetesen azt, hogy mi az input, ami bejön, mint büntetőeljárás, azt soha nem vizsgáljuk. Mi stabilan a váderedményesség iránti elkötelezett vágyódásunk okán itt Hunniában alapvetően output típusú statisztikákat generálunk, tehát csak azokat vesszük egyébként a számsorokba mérhető és méltó szempontoknak és számsoroknak, amik egyébként utána átkerülnek a rendőrségtől az ügyészségre, majd az ügyészségtől a bírósághoz. És ez a fajta outputi szemlélet volt az, ami lehetővé tette, én úgy gondolom, hogy a bűnügyi statisztikáról és a kriminál statisztikáról alapvetően úgy beszélhessünk, hogy a felderítési számok azok leginkább abban tudtak már rögtön megmutatkozni, hogy mindent stabilan, ugye ismeretlenesre nyitott meg a hatóságnak az adott tagja, így, hogyha bejött Magdi néni azzal, hogy egyébként a Feri bátya elvitte neki a bicaját, akkor az is még egy felderítési számmá tudott transponálódni azzal, hogy két hét múlva vették föl jegyzőkönyvbe azt, hogy egyébként ez továbbra is az a Feri volt, aki amúgy egyébként a büntetőeljárás megindulásánál a feljelentésnél is már egyértelműen tisztázott volt, hogy ő, mégiscsak ő az elkövető. Félek tőle, hogy a nyomozó hatóság tagjai pontosan ugyanannyira voltak a lelkük mélyén burbonok, mint amennyire az elkövetők, tehát lényegében semmit sem tanultak, Ellenberger semmit sem felejtettek, tehát innen nézve én azt hiszem, hogy mivel te vagy az adásunkban a pszichologizáló szakreferens, és én vagyok a szociológizáló fantasztikus könyvtár ivadék, ezért én természetesen tartanám magam a makroszociális elképzelésekhez, és azt gondolom, hogy abban az esetben, ha társadalmi viszonyok termelik ki a bűnözést, és így a bűnelkövetés további folyamatokat generál, és teremt olyan viszonyrendszereket, amelyeknek pedig a terméke a bűnüldözés lesz, akkor nem is az a probléma, hogy Ádám és Évát Káin, vagy jobb esetben Ábel szeretné bírósági tárgyalásra invitálni, vagy megítélni, hanem a legnagyobb probléma, hogy a bűnüldözéstől függetlenül rendkívül nehéz lesz a bűnözésről beszélnünk, és azt gondolom, hogy miután a hatóság ebből a kazalszerű nézőpontból, hogy ott a kamrában minden régi limlomot még az idősebb kartársak, kortársak, rokonok összegyűjtöttek, és nem dobtak ki semmit, ami miatt a rendszerváltáskor oly nagyra fújható volt a bűnügyi számsoroknak az éves rendje, akkor miután magára talál a hatóság, akkor lehetősége lesz ezeket az adatokat, ha nem is kozmetikázni, de legalább megzabolázni. Így egy nagyon hosszú, de még azt hiszem, hogy kellően rövid válasszal úgy tudtam azt megfogalmazni, hogy természetesen a hatóság szakszerűsége az igazi ok, hogy közben mindezt azt hiszem kellően megkritizáltam, miközben ezt állítom azoknak a tényezőknek köszönhetően, amelyik az elmúlt 30-40 évünknek a szomszédolási rendszerét is előteremtették.
Mivel implicit visszadobtad a labdát, és mint nyomozó megszólítva érzem magam egyébként is ebben a kérdésben, akkor azért elmondom a saját verziómat is a kérdésre, amit én tettem fel neked. Nyomozóként, meg még a 90-es években is dolgozó nyomozóként én egy annyiban látom ezt árnyaltabban a kérdést, vagy legalábbis gyakorlati szempontból megfoghatóbban, hogy a rendszerváltáskor az országra szakadt szabadság az jellemző vé vált a bűnelkövetők területén is, tehát én azt gondolom, hogy ha létezik ilyen szó, hogy kriminál morfológia, akkor teljes mértékben megváltozott ez mind a rendszerváltáskor, mind azóta, tehát akkor gyakorlatilag az csak egy dolog, hogy a rendőrséget egy picit megegyelték abba az időbe, tehát elég sokan szereltek le a rendszerváltás körüli időbe azok közül a nyomozók közül, akik egyébként a szakmát már elég jól értették, de ugye nem volt teljesen tiszta az, hogy milyen világ következik ezután, tehát nagy volt a leszerelési hullám abban az időben, aztán utána megint jött egy ilyen a 2010-es, 2005-2010 közötti időszakban, ezt azért megérezte mindig a rendőrség, és ezzel szinkronban rászabadult a nagy szabadság a bűnelkövetőkre is, új elkövetési formák jöttek, és hát nyilvánvalóan, amire te is utaltál, hogy gyakorlatilag a cenzúra lekerült a mindenféle bűnügyi hírekről, máshogy is láttunk rá kívülről, meg más számokat kaptunk gyakorlatilag, mint előtte, és ott tényleg a 90-es évek elején elszabadult a pokol, azt ott azért elég sokan értetlenül nézték, hogy akkor mi történik, és ez egy nagyon-nagyon vadvilág volt a maga a romantikájával együtt, és akkor ez 98 környékén ugye a tetőfokára hágott, ugye azzal a 600 000 környéki bűnügyi számmal, majd elkezdett csökkenni. Ennek, erről mi már többször beszélgettünk egyébként egymással, hogy ennek azért én azt gondolom, hogy inkább vannak szociológiai okai, mint a bűnüldözésben rejlő, bár kétségtelen, hogy fejlődött a rendőrség, de azért mint belső szemmel nézve ezeket a dolgokat, azért azt látjuk, hogy mindig vannak létszám problémák, amiket emlegetnek a nyomozók azóta is, tehát akárkivel beszélek a leszerelésem óta, mindig elhangzik, hogy egyre kevesebben vagyunk, egyre nehezebb, meg régen minden jobb volt, de akkor se volt jó című történetek, de ugye azért, amikor elkezdődött az unióhoz való csatlakozás után a kivándorlása az embereknek az országból, és a szakembereknek, ezzel a bűnelkövető szakembereknek egy része is gyakorlatilag távozott jobb megélhetés reményében, illetve gyakorlatilag a fizetések is olyan szint változtak, hogy nagyon sok multiba találkozom olyan elkövetőkkel, akiket korábban még akár gyanúsítottként hallgattunk ki, nem is akármilyen bűncselekményekkel kapcsolatban, és szépen láttuk ott őket a multi cégeknél a sorok mögött állni és tenni-venni, mert hogy jobban megéltek abból, mint a betöréses lopásokból, tehát mit tudom én, a 90-es éveknek a sláger bűncselekményei, az autófeltörések, lakásbetörések, azok valójában azért eshettek vissza, mert hogy nem érte meg ezeket elkövetni, vagy legalábbis jobban megérte más csinálni. Ezt gondolom, hogy azért ez is erőteljesen befolyásolta a statisztikát, és az, amit látunk, hogy a 2010-es években ilyen 44 ezer környéki lakásbetörésről beszélhetünk, az azért erőteljesen, ha minden igaz, és nem mondok rossz adatot, a 10-11 ezer környékére esett vissza a 2020-as évekbe, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy hatott erre a COVID.
Egyrészt a COVID értelemszerűen olyan hatást gyakorolt, amit egyébként még 2020-ban ennek a járványhelyzetnek a beköszönt környékén, májusban megpróbáltunk egy picit górcső alá venni, ami szerint az volt a fő problematika, hogy sokkal inkább megnőttek a csalásos ügyek szemben a kaja vagyon elleni bűncselekményekkel, tehát aminek a alapvetően valamilyen idegen tárgyal szembeni erőteljes brutalitás volt a differencia specifikája. Inkább egyébként azért, mert még a vendégmunkásoknak is haza kellett mennie, és hát otthon egyébként ők nagyjából azt hiszem, hogy ugyanazt képviselték, amit Hofi Géza mondott, hogy az Isten sem megy haza, hogyha otthon van a család. Na most ezt a Covid nem tette lehetővé, tehát az Isten haza családnak ez a Bödöcs Tibori verziója még hála jó Istennek akkor háborútól mentesen tudott megvalósulni. Azt gondolom, hogy a Covid-tól függetlenül a válaszod az egy picit finoman még most is jobban tükrözi a hatóság iránti lojalitásodat, mintsem, hogy én azzal kötözködni akarjak, de azért nem szabad, már ha megengeded nekem ezt, hogy húzogassam az alvó oroszlán bajszát, vagy hogy drága jó édesapám szavával éljek, a pofoláda tetejét egy picit nyitogassam, mert természetesen túl azon, amiket én elfogadok, és valóban lényeges szempontjai az érvelésnek és a bűnügyi statisztika strukturális átalakulásának az értelmezéséhez, a közben én azért azt gondolom, hogy azokkal való néha öntudatlan, néha tudatos játék, amit a cég, a hatóság csinál azzal, hogy egység, többség, halmazat, az most így büntetőjogilag talán az egyébként nem jogász hallgatók számára kicsit lehet, hogy ködösnek tűnhet, de mégis olyan nagyon szemléletes példával élve voltak olyan időszakok, amikor mondjuk ha és amennyiben valakinél olyan fotó volt, amely egyébként borzasztó ezt mondani, de akár kiskorúra vonatkozóan egyébként szexuális bűncselekményt valósított meg már önmagában a képnek a birtoklása, akkor azt egyébként annyi rendbeli bűncselekményként számolta el az ENYÜPS-ERÜPS rendszerben az egységes nyomozati rendőrségi és ügyészségi és bár bírósági, már nem is lehet egyszerűen ezeket a betűszámokat és egymás mellé tenni. Tehát ezt annyi rendbeli bűncselekményként könyveltük el, ahány ilyen fotó volt. Mivel megnőttek az ilyen típusú bűncselekményeknek a felderítése, magyarán azért, mert a hatóságnál létrejött gyermekpornográfiára fókuszáló osztály, tehát magyarán lényegében nagyító generálódott erre a bűncselekményre, mivel meg akartuk úszni azt, hogy az EU az sikító frászt kapjon, akkor egy ilyen ügyet sikerült már úgy halmazatba tenni statisztikailag is, hogy habár egy kajak majomnál volt több száz ilyen, azt csak egy bécséként kellett és lehetett elkönyvelni, így hirtelen lehetett a jézusi kenyérszaporításból egy nagyon sajátos inverz folyamatot megvalósítani, amivel egyébként a békés jövőjét valósítottuk meg nem csak Magyarországnak, hanem az eljövendő Európának. Talán ezzel a véggondolattal talán segítem is az érvelésünket. Mit gondolsz erről, Ákos?
Isten látja lelkem, hogy nem akartam azt a pofonos ládát kinyitni, de hogyha ilyen labdákat dobálsz, akkor kénytelen leszek. Szóval, gyakorlatilag a problémának a lényege, hogy a Churchill is elmondta, hogy azt a statisztikát hiszi el, amit ő maga hamisított meg. Például, hogyha egy tiltott pornográf felvételekkel való visszaélésről beszélünk, akkor azt egy embernek a számítógépén megtalált 30-40-50 ezer ilyen képként annyi bűncselekménynek számoljuk is, vagy gyakorlatilag az egy bűncselekmény, mert egy embernek a számítógépen találtuk. Ez nyilván egy jogászi megítélés kérdés, vagy jogi megítélés kérdése ez a dolog, de statisztikai szempontból meg sokat dobhat valakinek az eredményességén. Na most ettől teljesen függetlenül, hogyha visszautalok még az előző gondolatra, akkor én sem gondolom azt, hogy egyébként azért változott ekkorát a statisztika, mert a 2020-as évekre nagyon-nagyon profi lett a nyomozói gárda, és sokkal profi, mint mondjuk volt a 2000-es években, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy azok a számok, amiben mértük valamikor, vagy azok a bűncselekményeknek, amiben a számában ezt jól lehetett mérni, hogy éppen hol tart Magyarországon a bűnözés, azok egész egyszerűen visszaestek, mert nem éri meg olyanokat elkövetni. Pont a napokban találkoztam egy volt kollégámmal, aki mondta, hogy hogy tök érdekes tendenciákat tapasztalnak az elkövetés terén. Azt mondja, hogy amióta a Covid megtörtént, azóta ugye a lakásbetörések azok valóban visszaestek, mert hogy otthon vannak az emberek, olyankor meg nem menő be törni, mikor éppen vannak a lakásban, tehát ugye ez egy teljesen ilyen triviális tendencia lehet. Másrészt viszont az embereknek a türelem tartály az erőteljesen megtelt, és sokkal több az erőszakos jellegű bűncselekmény, mint amit egyébként korábban tapasztaltak. Ez az egyik tendencia. A másik, az meg nyilván annak van egy nyilván demográfiai, meg politikai, meg migrációs vonulata, hogy korábban ugye egyáltalán nem volt jellemző az, hogy foglalkoztunk volna ilyen migrációs jellegű bűncselekményekkel, még most azért hatalmas számba van, és ez nyilván nem annyira érzi meg a bőrén egy átlag polgár, tehát sokkal jobban megérezzük, hogyha a településen elszaporodnak a betörés és lopások, mint hogyha napi 10 migráns fog el a hatóság, de ettől függetlenül még az összbűncselekmény számot ezt tolhatja felfele, nem is kicsit. Úgyhogy ilyen jellegű elkövetésekkel azért számolnunk kell, de összességében mégiscsak a bűnügyi szám az lefelé megy, és nem gondolnám, hogy ez csak és kizárólag, sőt, nem feltétlen az ennyivel jobb nyomozói munka állhat ennek a hátterében.
Kénytelen vagyok egy új fegyverrel angárdot mutatni neked, és hogyha ez, amit mondtál, és ilyen értelemben ezt az egység többség halmazat kérdését ilyen irányba kanyarítottad ki, egyfajta ilyen növelvágás szerűen, csak hogy a francia kalandfilmek hangulatát ide hozzuk, és így egyben azt a sajátos érvelési szabadságot, amivel dolgoztunk is, egy zavaros szóképpel letudjam, akkor azt mondod, hogy mindez nyilván a hatóságnak, amit én magam sem szeretnék természetesen elvitatni, a szakszerűsége és az egyre már pontosabb, vagy még inkább a európai színvonalú válásához is kapcsolódik. Ugyanakkor beemelted a biztonság, mint a bűnüldözés céljának az egyik olyan lényeges aspektusát, amelyben finoman már játszottál az objektív biztonság, szubjektív biztonság érzet kérdésével, és én azt hiszem, hogyha itt a biztonság érzet és a biztonság meghatározása azok egymást feltételező tevékenységek, egymást feltételező szempontok, akkor éppen a hatóság oldaláról azt hiszem, hogy a tisztesség úgy kívánja, hogy Vári Vincét és Mátyás Szabolcsot azért nevezzük meg, mert nem csak időről időre valamilyen jó kormányzásért felelős szakanyagban is megmutatkoznak, mert az sokkal inkább arra mutat nekünk képet, hogy őt használják akkor is a fejesek, hogyha valamit meg kell magyaráztatni, hanem ezen két személynek és Vári Vincének egyébként a bűnügyi statisztikával kapcsolatos doktori disszertációját azért ajánlom mindenki figyelmében, mert lényegében a biztonság a társadalmi együttélésnek egy olyan nélkülözhetetlen elemi feltétele, amit valójában annak hiányából közelítenek meg értelmezési szemszögből, és ezzel én azt a vonalat szeretném továbbvinni, hogy ahogy a bűnüldözést is, mint gyermeket kérem meg arra nézvést, hogy a szülőjéről, a bűnözésről adjon nekem támpontokat, akkor ugyanígy a biztonságérzetnek a hiánya felől próbálok valami fajta pozitív, vagy ne adj Isten, harmonikus társadalom képre és társadalmi viszonyokra következtetni, tehát mindenképpen egy deviáns vagy egy anómiás helyzetből próbálok olyan viszonyrendszerekre következtetni, amelyeknek egyébként a permanens változása, hát az nagyon sokféle változónak az összetevője, így azt hiszem, hogy talán azzal tudom a legjobban visszadobni neked a labdát, vagy még inkább azt tudom mondani, hogy az én kritikai véleményem a bűnügyi statisztikáról az leginkább abban ölt testet, hogy ha és amennyiben a bűnüldözés felől tudjuk csak a bűnözést nézni, ha a biztonságérzet, mint egyfajta célja a bűnügyi statisztika használatának és nyilvánossá tételének, disszeminálásának, az a biztonságérzet hiánya felől tud egy pozitív szemszögből értelmezhető biztonsági helyzetet feltételezni, vagy egyáltalán csak elérni, akkor azt hiszem, hogy olyanok vagyunk, mint az az abdukciós, eljárásos Peirce, aki a Sherlock Holmes-i gondolkodást megragadta, amennyiben a következményekből próbálunk a lehetséges hipotézisek felé haladni, ami önmagában nem probléma, csak soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ilyen esetekben van egy kényszerítő körülmény, egy determinisztikus valóság, egy következmény, és abból próbálunk egy nagyon szertágazó, hipotetikus valóságot, vagy még inkább közelmúltat megragadni, úgyhogy én inkább csak annyit mondanék, hogy nekem talán ez a legnagyobb problémám a bűnügyi statisztikával, hogy aszerint lesznek különféle közelmúlti hipotéziseink és sajátos, egymással versengő univerzumaink, mint amennyire az sem egy magától értetődő dolog, hogyha a magyar lakosság jelentős része a lakótelepen él, akkor lakótelepi lakás és lakótelepi lakás között bizony óriási különbségek vannak, erről tudna beszélni drága jó édes szüleim, és mondjuk egy olyan egykori csibész mafiózó, mint Serej Zoltán.
Tomikám, ezt magam sem mondhattam volna szebben. Esetleg még annyit tudnék ugye hozzátenni a zárszó előtt, hogy kérünk mindenkit, aki ezt még nem tette meg, hogy a Facebook oldalunkat is lájkolja, az ott található tartalmakat ossza meg, hogy ez minél több emberhez eljusson, és többen ismerjenek meg minket. És hát más tényleg nem tudok már hozzátenni, mint annyit, hogy én is elbúcsúzom a hallgatóktól. Sziasztok!
Sziasztok!